részt vett a mai szakasz a apostolok vallásból. Ez így hangzik. Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Ez az a rész, ami lehet azt mondani, hogy nagyon-nagyon fontos. Persze furcsa lenne, hogyha egyszerre fontossági sorrendet kéne felállítanunk, hogy mi az, ami igazán közel áll hozzánk, és mi az, ami távolabb, mi az, ami fontosabb, mi az, ami kevésbé fontos. Én úgy gondolom, hogyha egy ilyen bizonyos szempontból szubjektív, bizonyos szempontból pedig teljesen objektív kísérletet végrehajtanánk, azért én úgy gondolom, hogy a második hitágazatnak, a Jézusról szóló tanúságtételnek, hitvallásnak ez a sarkalatos pontja talán ott lenne. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ott lenne, hiszen arról szól, ami miatt mi egyáltalán keresztényeknek nevezhetjük magunkat, mi tudunk evangéliumot hirdetni, nekünk egyáltalán van reménységünk ebben az életben arra nézve, hogy valaki számára fontosak vagyunk. Amikor különböző kis mondatokba, kérdésekbe próbáltuk belefogalmazni ennek az első fél évi témának a részleteit, akkor erre a mai napra egy ilyen mondat, egy ilyen kérdés jutott ennek a párhuzamaként, hogy ki foglalkozik a jövőbe. Kit érdekel a sorsa? Van-e olyan valaki, akinek fontos az, hogy velem mi lesz ebben a világban? Persze, hát nyilván tudjuk azt, amikor kisgyerekek vagyunk, hogy a szüleinknek fontos, hogy értelmes emberek kéne megegyünk föl, meg hogy vannak emberek, akik azért úgy odafigyelnek ránk, hogy mégis mi van velünk, de aztán nagyon sokszor azt kell észrevennünk, hogy úgy élünk ebben a világban, hogy igazából nem az számít, hogy én ki vagyok, és belőlem mit lehetne kihozni, hanem belőlem mit lehet kipréselni. Én mire vagyok jó? Én meddig vagyok hasznos? És azért nagyjából egész igaz azt lehet megfigyelni ebben a bennünket körülbelül világban, hogy addig vagy érdekes, amíg valaki belőled értéket tud teremteni. Mert amíg le tudod dolgozni 8 órát, amíg le tudod szedni a szalagon 322 darab autorádió gombos bitbirigyet, amíg le tudod húzni 8245-ször a vonalkódot, amíg alá tudsz írni 300 kimutatást, és tudsz nyomni egy X pecsétbe. Na, addig jó vagy. Addig fontos vagy. Aztán, hogy otthon mi van az a te dolgod, hogy a szívedben mi van az a te dolgod, és hogy jövőre mi lesz meg a nyugdíj után, meg hogy az élet után elindzeljünk már. Hát kit izgat az? Senkit nem izgat, és ezt nagyon sokszor érezzük is. Ezt nagyon sokszor meg is tapasztaljuk. Nagyon sokszor tudjuk, hogy ezeknek a megfelelési kényszereknek kell hozzáigazítani az életünket, ezeknek kell megfelelnünk, mert addig vagyunk fontosak, addig vagyunk jók, addig vagyunk érdekesek, amíg ezt tudjuk nyújtani. Ez különösen akkor érdekes, vagy akkor nagyon szélsőséges, hát nyilván ebben a helyzetben csak nagyon kevesen vannak közülünk, hogyha valaki kiemelkedőt tud alkotni. Tehát, hogyha valaki kitűnő művész, kitűnő sportoló, kitűnő tudós, és akkor elkezd idősödni, elkezd leszálló árba kerülni, és akkor azt mondják, hogy hát ő sem már régi, meg abból él, amit egyszer jó kitalált, meg egyszer jó elzenél, és aztán még jobban rájönítenek, meg kopott. Igazából már nem érdekes. Egy-két könyvfakasztó riportot csinál még vele valami RTL-kúk, vagy valami pityerek valaki, de nem azért, hogy esetleg a jó emlékezetét a nagy embernek előhozzák, hanem csak rámutassanak arra, hogy micsoda új sztárriporter született, aki így engedni az érzelmek húrjait, azt akkor lehet átkapcsolni egy másik adóra. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy igazából nem foglalkoznak velük. És aztán ott a másik fele, hogy vannak azok, akikkel ezt meg lehet osztani. Vannak, akinek ezt el lehet mondani. Vannak olyanok, akik együttérzéssel néznek rá. Mert azért ne tagadjuk, tehát nem akarok ilyen sötét képet festeni a világon, hogy csak ilyenek vannak körülöttünk, vannak, akik tényleg pozitívan és segítőkészen állnak hozzánk. És hogyha elmondjuk a problémákat, akkor nem akarnak rögtön megoldást adni abban a pillanatban, nem beszélik szét azt, amit mi akarnak mondani nekik, hanem meg is hallgatnak bennünket, meg ilyenek. Tehát tényleg pozitív benyomásaink vannak, Csak velük sokszor az a baj, hogy ők nem ilyen tudnak tenni semmit, bármennyire is szeretnének. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy valakinek az együttérzése meg tud-e fogalmazódni, vagy testet tud-e ölteni, hogy cselekvésben, pénzben, vagy ehhez hasonlóban, akkor azt mondjuk, hogy már csökken ez az arány. Tehát már kevesen vannak azok, akik olyan együttérzők, hogy azt tudják mondani, hogy figyelj, meghallgattalak, értem a problémádat, de én föl tudom használni a kapcsolataimat, föl tudom használni a pénzemet, föl tudom használni a tudásomat arra, hogy rajtad segítsen. Tehát már ezeknek az aránya csökken, és marad a jó szándékú sajnálkozó, ami persze nagyon jó, mert Pál is tanult, és írjatok a sírókkal, de tudja, hogy sokat segít egy bizonyos szintig, de aztán onnantól nincs tovább. Tehát érezzük azt is, hogy akik pozitívan állnak hozzánk, és pozitívan vesznek körül bennünket, sokszor nem tudnak annál többet tenni, mint hogy megpróbálnak együtt érezni, és így fölvenni valamit a terhelyükből. És aztán vannak olyan kérdéseink és olyan problémáink, amiket nem is várhatjuk, hogy valaki megoldja. Valaki azt tudja mondani, hogy igen, én erre vagyok szakosodva, én ezt tudom. Nem várhatom el senkitől, hogy amikor elveszítem azt az életemben azt az embert, aki fontos nekem, akkor oda jöjjön valaki, hogy fölhívja a telefonszámot, és a gyászomat meg a veszteségét elintézze, és reményt adjuk. Mert nem. És biztosan, amikor belső problémákkal küzdök, vagy érzem a saját korlátaimat, és tudom, hogy nem tudom megugrani a lécet, és tudom, hogy nem fog sikerülni, tudom, hogy az emberségem le fog győzni, ugye Pál is mondja, hogy küzd bennem a két fél, hogy tudom a jót, tudom, de azért emberként teszem a rosszat. Hát vannak olyan kérdések, tehát hogyha eljövünk a nagy-nagy segítőkészek táborából, levesszük azokat, akik tudnak segíteni, félretesszük, levesszük azokat, akik tudnak együtt érezni, félretesszük, és ott vagyunk egyedül. Olyan problémákkal, amivel senki nem tud menni rá. És akkor mi van? Akkor hova nézhetek? És amikor itt fogalmazódik meg ezen a ponton a kérdés, hogy kit érdekel a jövő? Kit érdekel az, hogy ez ne így legyen? Vagy kit érdekel az, hogy én nekem meglegyen az újrakezdési lehetőség? Akkor bármilyen furcsa, bármilyen paradox, akkor jön a legközelebb az emberhez a keresztnek szenvedő Jézus. Az önfeláldozó Jézus. Az én minden elszúrt dolgomért magára büntetést fölvállaló Jézus. Az az igazság, hogy amikor minden jól megy, kvázi, már a körülményekhez képest, amikor úgy érezzük, hogy jól alakulnak a dolgaink, akkor egy kicsit úgy vagyunk, mint a sajnálkozó figurák ott a kereszt körül, bejövünk a templomba, hogy fölnézünk a toronyra, persze nem jön, nem csillagban, ez nem jó. De mindegy, szóval az oltárnál föl meglátjuk a keresztet, meglátjuk a feszületet, és kicsit így nézzük, hogy jaj, szegény, milyen bűnös is az emberiség, mennyit kellett szenvednie. És picit személytelenné válik ez az egész dolog. De amikor szembe kerülök egy olyan kérdéssel, hogy elment mellőlem valaki, és nekem is el kell indulnom az úton, valaki meg fogja fogni a kezem? Vagy ugrok a semmibe? Vagy már megint elrontottam valamit, és már felbeszemmel néz rám a környezetem, és már mindenki emeli a követ, lesz valaki, aki szól, hogy gyerekek, azért nem kéne agyarítni, aki maga is bűntelen. És amikor ilyen egzisztenciálisan és mélyen érint az, hogy érzem a fogyatkozásomat, érzem a gyarlóságomat, érzem a problémáimat, a megoldatlan kérdés, amit ott feszítenek, és ott a kérdés, hogy ez kit érdekel, kihez menjek? Kinek mondjam el? Ki tud valami olyat mutatni, hogy én elhiggyem, hogy én visszakapjam a reményemet ebben az életben, hogy érdemes tovább csinálni? Ki fog olyat mutatni? És amikor ez fölmerül, amikor ezek a gondolatok előjönnek, akkor szépen odaballaghatunk. Akkor szépen odaballaghatunk képzeletben, az evangéliumok leírása szerint. Szépen odaballaghatunk a Golgotára. És fölnézhetünk arra Jézusra, akit egy csomóan gúnyolnak, akit egy csomóan nem értenek, hogy mi ez az egész, akik azt mondják, hogy jogos, végre megbűnhődött, mert így kellett csinálni, mert egy ilyen felforgató forradalmára nincsen szükségünk, és ránézünk. És meglátjuk benne, hogy ő, amikor azt mondta, hogy ő minden büntetést magára vesz, az enyémet, a tiéteket, a minden emberét. Ő nem válogatott, és ő nem mondta azt, hogy most ez csak nektek szól, vagy csak nektek szól. Vagy nem mondta azt, hogy csináltam egy jó kis mozgalmat, hogy csúfosan elbuktam. Tehát amikor oda megállunk ott előtte ezekkel a kérdéseinkkel, akkor úgy kell látnunk, mint aki azt mondta, hogy én téged személyesen olyan fontosnak tartom. Hogy meg akarom neked mutatni azt, hogy az Isten annyira szeret, hogy nem akarja, hogy elveszél, nem akarja, hogy beleragadjál az emberségednek a végességébe, a lázadásaiba, a hitetlenségébe, hanem én azt mondom, hogy mindazért, amivel neked fizetni, lakolni kell ez az egészért, mert ember vagy, ezzel nem tudni csinálni. Mindazért, amiért az emberséged miatt szenvedsz, és kínlódsz, és bűnhődsz. Ezt én átveszem tőle. Egyben bemutatom, hogy ez milyen súlyos dolog. Mint egy kereszthalál. Ez egy nagyon komoly dolog. Kárhozat. Istenem, miért hagytál el engem? Az Istentől való elszakadottság teljes mélység és teljes nyomorúság. Nincs Istenem, így van. A bűn, az ember bűn, az én bűnöm, a tiédnek, most így elválasztja Istent. Érzi, hogy elhagyta, hogy nincs vele. Hogy nincs közös platform. Mindannyiunk nyomorúsága ez. Mindannyiunk érzése. Az üres ég alatt vagyunk, egy értelmetlen életet élünk. És akkor Jézus azt mondja, hogy én ezt ugyanígy átélem. Én ezt ugyanígy végigcsinálom. Hogy mondhassam azt, hogy az Isten nem akar téged elveszíteni, nem akarja ezt a céltalanságot, nem akarja megválaszolni a kérdéseidet. Nem akarja, hogy ezeket hozzanak meg. Nem azt akarja, hogy megint odaforduljunk felé, odaforduljunk hozzá, és benne keresd a megoldást, a kérdések. És persze nagyon rövid zárlatos lenne azt mondani, hogy aki azt mondja, hogy megtértem, és akkor holnaptól minden helyre igazodik, összegyúrgyul az eltört csontom, és tegy lesz a bankszámlám, és egészséges leszek, az nagyon messze jár az igazságtól. Nyilvánvalóan nem erről van szó. De azt, hogy tudjuk, hogy nem csak ez a földi világ, nem csak ez a mulandó, meg az a sokszor küzdős, sokszor értelmetlennek látszó veszkedő bennünket, hanem ebből valaki ki akar emelni. És ezt nem csak mondta, mert mondani könnyű. Mondani könnyű, sőt, még azt mondani Jézusnak, vakot gyógyítani, kenyeret szaporítani, tengeren jár és mafut. Az nem kúszt. De igazságtalan ítélettel, azt, amit nekem kéne elszenvedni, azt mondja, hogy én fogom elszenvedni. Akinek nem kéne, akinek egyes egyedül nem kéne ebben a világban semmiért szenvedni. Az már egy döbbenetes áldozat. Egy döbbenetes belehelyezkedés az én nyomorúságomban. És akkor azt mondom, hogy ha az Isten így szeret engem, ha ő ezt felajánlja nekem, akkor van mit keresnünk egymással. Azért választottam Jánost, egyébként elmondom nektek, nem véletlen, mert van benne egy egészen fantasztikus jelenet, ami túlmutat önmagán. És ez itt Jánosnál. Amikor mennek a jól ismert eseményei a keresztelkezítésnek, és ott van a keresztnél a szeretett tanítvány, és ugye az anyja, és egymásra nézze őket. Azt, hogy íme a te fiad, és ugye íme a te anyád, emlékeztek rá, halál előtt pár percen. És azért nagyon fontos ez a gesztus, mert Jézus ezzel a gesztusával mutatja meg, hogy az ő gondoskodása az nem valami elvont teológiai ízé. Hogyha most ő fölvállalta az én bűnömet, akkor nekem már nincs bűnöm tovább, vagy valamit, amit nem is biztos, hogy kérdezik. Hanem ő azt mondja, ott rögtön a helyszínen apró pénzre látja az élet gondjának a megoldását. Tehát ott rögtön az látszik, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy az egész világ úgy, mint magamra vállalom, és úgy érezni, hogy ez valami megfoghatatlan, tehát ez annyira általános, hogy nem férünk be alá, vagy lehet, hogy ott vagyunk alatta, de ebből nekünk nem jön be semmi. Ez olyan, mint hogy elmegy az Amerika elmegy, és akkor lekötöm a kis zászlócskát, és az a bombos tükrője azt az elmegy, de nem jön be semmire. Hanem azt mondja, hogy amikor én a világ ügyét magamra vállalom, akkor nekem azt személyes egzisztenciális problémát érdekel, azt oldom meg. És jelesül megoldja ezt a viszont Máriának, az édesanyjának, a szeretett tanítványnak a jövőjét. Tehát egy hihetetlen nagyhívű világot átfogó dolog, és egy teljesen személyes, teljesen apró, banálisnak tűnő kérdés, hogy most mi lesz ezekkel az emberekkel, és megoldja. És azt mondja, hogy ezt így kell csinálnatok. Viseljetek gondot egymásra, és így jó fog működni. És hogyha ha mellé tenni még Lukácsot, aki azt mondja ugyanebben a történetben, hogy a nagy világ megváltó műben Jézusnak a személyes gondoskodása nem csak az immanens világra vonatkozik, hogy íme a te fiad, íme a te anyád, hanem azt mondja annak a gazdembernek maga mellett, hogy még ma velem lesz a farkacsom. És ez a másik, ami hihetetlenül fontos, és elképesztően lényeges dolog. És így lesz egy teljes képünk arról, hogy aki törődik velünk, hogy van-e egyáltalán, aki törődik velünk, van-e, aki a legutolsó kérdésünkkel, a legutolsó reszülésünkkel is tudja foglalkozni, akkor úgy lássuk azt a Jézust, aki meghal értünk, aki elvállal értünk a bűnünk büntetését, mint aki a kézzelfogható immanens világban és a jövőnk felül is igenis gondoskodik, és fontos neki, hogy velünk mi van. És válaszokat akar adni csak Mária, hogy kérdezzük, hogy bízunk rá mindent. A Golgotai kereszt az, hogy ő feláldozta magát, az, hogy ő odaadta az életét, az, hogy megmutatta, hogy az Istennek semmi sem drága azért, hogy az ember észre kapjon már, hogy van Isten, aki őt azt akarja, hogy boldog, örömteli, megújult életi gyermeke legyen. Tehát, hogyha így látjuk Jézus áldozatát, nem csak ezt, és miért mondom, nem csak ezt kell, hogy lássunk benne, hanem azt a hétköznapi gondoskodást, azt a valóságot, hogy odafigyel ránk. Van reményünk arra, hogy nem csak addig vagyunk jók, amíg tudunk eleget dolgozni, amíg van elég energiát, amíg vagyunk elég a csúcsának, amire képesek vagyunk, hanem mi a felszállóaktól a leszállóaktól az első pillanattól az utolsói teljes mértékben lesznek fontosak vagyunk. Különböző áldozatokat meghozhatunk egymásért, ugye. Van úgy, hogy lemondunk erről, arról. Van úgy, hogy odaadunk a másiknak ezt, azt, ami nekünk talán fontos. És aztán, ahogy súlyosbodnak az áldozatok, úgy fogynak ezek az áldozatok, úgy lesznek egyre kevesebbek. És aztán egyszer csak eljutunk eddig az egyetlen áldozati Jézus áldozatáig, amit mindenki ért, önzetlenül, személyvállalás nélkül megcselekedett, mert egész fontos volt. És ha így látjuk ezt az áldozatot, így látjuk az a halálát, és így tudjuk megvallani a hitünket. Amikor azt mondjuk, hogy Poncius Pilátus idején ugye megfeszítették, ő meghalt, itt eltemették, tehát teljesen letette ezt a fizikai létét, hogyha mindezt vele látjuk, és elég veszük azt a kérdést, hogy ki foglalkozik velem, kinek fontos a jövő, kinek fontos az élete, akkor ezt a részét mondjuk a vallásnak, akkor jelenjen meg előttünk az a Jézus, aki nekünk is reményt meg, hitet meg életet akar adni, hogy igen, van tovább. Nem csak addig vagy jó, amíg mások jónak mondanak, vagy fordítsunk egyet a dolgot, amíg én nem mondom, hogy rossz vagy. És amíg én nem mondom, hogy távozz a szemem előtt, addig te jó vagy, és én azt akarom, hogy legyél velem. Akik kizárták magukat Jézus közösségéből, körülbelül, ahogy mondtam, magukat zárták ki. Saját döntésük volt, hogy távol tartják magukat tőle. Nekik is lett volna lehetőségük vele maradni. És ami világ a világ, és aki föl tudjuk fogni az örömét, addig ami kezünkben, a mi gondolatainkban, a mi életünkben is ott van, és kizárjuk a magunkat ebből a közösségből, hogy megmaradunk benne. És ha megmaradunk benne, akkor fölteszik a kérdést, ki foglalkozik vele, kinek vagyok fontos. Mindig lesz válaszunk. És mindig látunk akkora szeretetet, ami miatt nem mondhatjuk, hogy minket kinulláztak, minket leselejteztek, pedig nem törődnek senki. Mindig fölnézhetünk a megfeszítettel az értünk legnagyobb áldozatot vállaló Jézusra. Így legyen örömhírje a kereszt, és így legyen a passió, a szenvedés, az örömnek és a teljességnek a forrása. Így legyen a mi életünkben, a gyülekezetünk életében, a családunk életében, minden itt való keresztény életében, aki örömmel tudja vallani, hogy Poncius Pilátus alatt értem, halt meg, és értem vállalta a legnagyobb